szeressék a Jézus Krisztus. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Isten hozta a testvéreket. Megérkezünk vasárnapról vasárnapra ide a gondjainkkal, lelki terheinkkel, de lehet, hogy nem csupán lelki gondjaink és terheink vannak, hanem egyebek is, minden esetre. Abban a hitben érkezünk ide, hogy az Isten tud rajtunk is segíteni. Különösképpen örülök ilyen alkalmakkor, amikor ezt a szentmisét két nagyapáért ajánljuk föl. Mégpedig azért öröm a számomra, mert Isten ránk bízta az ő igazságait, és azt várja a szülőktől, hogy adják tovább ezeket az igazságokat az utánuk jövő nemzedéknek. Hogy mennyire sikerül, Isten a tudója, de ha az ember a szeretetben összetartozik a szüleivel, nagyszüleivel, akkor a szeretet, amely az egyetlen kapocs közöttünk, tovább él. És az ember pedig csak szeretetben tud élni. És a világ is csak szeretetben bontakozhat. Különben az életünknek mi magunk se találjuk az értelmét, és egymással se tudunk mit kezdeni, legfeljebb kínozni, gyötörni, fájdalmat okozni, és villanásnyi örömöket. Hogy ez a szeretet bőségesebb legyen, áradóbb legyen, éltető legyen, ezért kell tisztogatni a gondolatainkat, a vágyainkat, törekvéseinket, mégpedig Isten elvárásai szerint. Most is ezt tesszük, amikor önvizsgálatot tartunk. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz, senki sem szolgálhat két úrnak, vagy gyűlöli az egyiket, a másikat pedig szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok az Istennek is, a mammonnak is. Ezért azt mondom nektek, ne aggódjatok az életetek miatt, hogy mit esztek, vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök. Nem több az élet az ételnél, és a test a ruhánál. Nézzétek az ég madarait, nem vetnek, nem is aratnak, és magtárakba sem gyűjtenek, hanem a ti mennyei atyátok táplálja őket. Nem értek ti sokkal többet azoknál? Ti aggodalmaskodók, melyiktek tudja életét egyetlen lépésnyivel is megtoldani? És a ruházat miatt miért aggodalmaskodtok? Figyeljétek a mezők liliomait, hogyan nőnek, pedig nem fáradoznak, és nem is szőnek. Mondom nektek, Salamon még dicsősége teljében sem öltözött úgy, mint egy ezek közül. Ha a mezei virágot, amely ma virul, és holnap a kemencébe kerül, így öltözteti az Isten, akkor titeket, nem sokkal inkább kicsinyhitűek. Ne aggodalmaskodjatok hát, hogy mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mibe öltözzünk. Ezeket a pogányok keresik, mert a ti mennyei atyátok jól tudja, hogy mindenre szükségtek van, Ti mindenek előtt az Isten országát és annak igazságát keressétek, és ezeket is mind megkapjátok hozzá. Ne aggódjatok hát a holnap miatt. A holnap majd gondoskodik magáról. Elég a mának a maga baja. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, mielőtt elkezdeném azokat a gondolatokat boncolgatni, amiket ez a mai szentírási rész nekünk felkínál, már is szeretnék valamiképpen mindent megelőzően válaszolni ezekre, mégpedig Szent Pál apostolnak, aki nálam sokkal okosabb, aki sokkal jobban ismeri az élet titkait, mint én, ő azt mondja, minden a tiétek, ti Krisztuséi, Krisztus pedig az Istené. Aztán ugyancsak Pál apostol mondja, a világban élünk, de nem a világnak élünk. Pál apostol ezekre a gondokra, amiket itt hallottunk Jézustól, így válaszol. Mi, akik aggodalmaskodunk, sok gondunk és bajunk van nap mint nap, különböző természetűek ezek, és bizony az esetek többségében meg is kötöznek minket, és mindezt aggodalmaskodásnak mondjuk. Pál csodálatosan oldja fel ennek a kérdésnek a feszültségét, minden a tiétek, de ti az Istené vagytok. Azt mondja, éljetek a világban, de ne a világnak. Ne a világ evangelizáljon benneteket, hanem ti evangelizáljátok a világot. És azt hiszem, pontosan ez a gondolat az, amin nekünk ma el kell gondolkodni, hiszen be kell látnunk, hogy a kereszténység visszaszorulóban van, be kell látnunk, hogy nem tudjuk úgy képviselni a keresztény igazságokat, hogy azok hatással legyenek az emberekre, hogy azok beleszóljanak az ő életükbe, akár mondhatnám így is, pár héttel ezelőtt elmélkedtünk Jézus példabeszédeiről, amikor azt a gondolatot hangsúlyoztam, hogy Jézus provokál. Jézus minden igazságnak a kifejtésekről provokál bennünket. Ugye a latin fogalom, provokáció. Vokáció, hívás, provokál, provokáció, kihív. Abban az adott helyzetben, amelyben élünk, megszólít bennünket, provokál minket. Jó helyen vagy? Helyeden vagy? Ott vagy, ahol a lelkednek is megfelel? Ez a hely. Vagy pedig olyan helyen vagy, ami csak a testednek felel meg, az evilági terveidnek, meg törekvéseidnek, a lelked meg szomjazik benned. Mert a lelket táplálni, majdnem, hogy azt mondhatnám, a lelket előbb fel kell szabadítani, aztán utána kielégíteni a lélek vágyait. A testet nem kell fölszabadítani, a test követel. A test kiharcolja magának azt, amire szüksége van, a test tud éhezni, a test a vágyait erőteljesen meg tudja jeleníteni, és bizony, igen sokszor a lelkünk ellenére diadalmaskodik a testünk. Ami persze nem azt jelenti, hogy a testünk kevesebb, mint a lelkünk. Nem lehet ezt a kettőt elválasztani, hiszen az ember testes lelkes lény. De Be kell látnunk azt, hogy mi emberek materialisták vagyunk. Alapvetően az ember materialista. Hiszen beleszületünk ebbe a materiális világba. Ennek a materiális világnak a törvényei, azok kegyetlen, keményen érvényesülnek. Ezek a törvények beleépülnek a testünkbe. És bizony, a lelkünket fel kell szabadítani ahhoz, hogy az ember harmonikus életet élhessen. Mert az ember vagy a lélek felől él, vagy elvétette az életet. Nagyon egyszerű ezt belátni, kedves testvérek. Az emberek vagy anyagimádók és lélektagadók, és inkább ez az érvényes, vagy lélek, anyag megvetők, anyaggyűlölők és lélekimádók. Ez a kevésbé gyakori lehetőség. Mindössze a görög filozófiában fordult elő Platónnál, aki megvetette az anyagot, megvetette a testet, és úgy gondolta, hogy ez az anyagi világ, ez bezárja az embert, a testünk bezárja a lelkünket, és mindent meg kell tenni azért, hogy leromboljuk ezt a testet, hogy fölszabaduljon a lelkünk. Aztán ennek egészen fura és rossz elágazású következményei is lettek. A testüket sanyargatták, gyötörték, kínozták az emberek, azt gondolva, hogy ezt várja tőlük az Isten, és úgy gondolták, hogy a lelkük ezáltal szabadul ki, és jut érvényre. Van benne igazság, de az Istennek nem ez kell. Az Isten minket szeret, az embert szereti. Sokkal inkább, kedves jó testvérek, az az igazság, hogy mi anyagimádók vagyunk, és lélekgyűlölők. És bizony, ez a mai evangélium pontosan ezt a kérdést állítja a középpontba. Mit tudunk kezdeni ezzel a kérdéssel? Egy biztos, hogy Jézus Krisztus világosan és egyértelműen szól azoknak, akik gyűlölik az anyagot, a matériát, az anyagi világot, a teremtett világot, a testet, és azokhoz is, akik a lélekkel nem tudnak mit kezdeni. Nem szolgálhattok Istennek is, és a mammonnak is. Mondja Jézus, mert az ember vagy egyiket, vagy a másikat szereti. Nagyon lényeges kérdésről van szó, mert a másikoknak is válaszol, akik azt gondolják, hogy csak a lélek számít. Tudja a ti mennyei atyátok, hogy mindenre szükségetek van. Szükségetek van az ételre, az italra, a ruhára, az otthonra. Tehát nekünk valamiképpen el kell igazodnunk ebben a világban, és föl kell szabadítani a lelkünket. Nagy Szent Leó pápa csodálatos módon fogalmazta meg ezt a kérdést, amikor azt mondja, a föld, a tenger, a vizek, a folyók, az égbolt, a levegő, a tiétek, éljetek vele, használjátok, de gondoljátok meg, hogy hogyan. Élvezzétek, hogy testeteket élteti a nap, de a szellemetek is siessen átölelni az igaz világosságot. Csodálatos megfogalmazás. Is. Vagy ahogy talán mondhatnám így, a keresztény kötőszó nem csak, hanem is. Ugye mi általában így gondolkodunk, is, vagy. A keresztény kötőszó nem csak, hanem is. Nem csak test, hanem lélek is. Nem csak föld, hanem ég is. Nem csak emberi világ, hanem isteni világ is. Nem csak földi élet, hanem örök élet is. És lehetne ezt a nagyon fontos üzenetet hordozó kötőszót különböző helyzetekbe helyett beletenni. Tehát, ezen a mai vasárnapon nekünk amiatt kell ezzel a kérdéssel foglalkozni, mert bizony a modern ember nem az Istent választotta, hanem az anyagi világot. Minden bajunk ebből származik. Talán még sajátosabban fogalmazhatok, a modern ember a jólétet állította a középpontba. És talán ez a legnagyobb kísértés. Nem felejtem el, amikor az európai csatlakozásunkról volt szó, Thomas Glaser, Európai Unió szakember itt volt Magyarországon, egy angol úr. Egyre több gondom van az angolokkal, ahogy a történelmüket átgondolja az ember. Churchill-el kapcsolatosan is olyan kitételeket hallottam, hogy hol van az a, amit az angolokkal kapcsolatosan szoktak emlegetni. Éppen múltkor olvastam egy érdekes eszmefuttatást, hogy a náluk sokkal magasabb szinten élő Indiát hogyan kebelezték be. Először a kereskedelmet kaparintották meg, utána a földjüket vették meg, utána oda tették a bankokat, a tőkét, aztán kellett jönni szegény Gandhinak, hogy valahogy felszabaduljon ezek alól, a jótevők alól. Jövünk a jólét, ígérgette Thomas Glaser itt nekünk, és mi szerencsétlenek a jóléti nyugati államokat láttuk lelki szemeink előtt, testvérek, hazugság. Nem lehet jövünk a jólét, egyszerűen azért nem, mert a jólét soha nem fog megvalósulni. Ez az emberek félrevezetése, illetve az emberek vágyainak egy hamis vágányra állítása. Az emberiségnek maximum 20%-a ér jólétben. És akkor mi van a többivel? Az mind törekedjen a jólétre? Sosem jut el. Mi a jólét? Gondtalan anyagi helyzet. Na, akkor ezen elgondolkodhatunk. Hogy például azóta eltelt néhány esztendő, és mondjuk Magyarországon, mi akik ugye fellelkesülten a jólét ígéretétől, ma már látjuk, hogy lassan a kereskedelem a jóléti államok kezében van, a földünket is meg akarják venni, és a tőkét is ide akarják tenni, hogy egyszer csak körülnézünk, és még lehetőségünk sincs arra, hogy egyáltalán a jólétről gondolkodjunk. Éppen tegnap olvastam, egészen vicces dolgok, drágább lesz a tojás, mert nem tudjuk a ketreces tyúktartást biztosítani. Disznóhúst nyugatról hozzuk, mert olyan előírásokat írnak, amit nem tudunk betartani. Levágatták a teheneket, máshonnan vesszük a tejet. Kivágatták a szőlőt, és minő csoda, Tegnap olvastam az újságban, jövőre már mindenki annyi szőlőt telepíthet, amennyit akar. Mik ezek? Nyilvánvaló, addigra már minden a jóléti államok kezében lesz, aztán míg az a szőlő termőre fordul, aztán majd el akarjuk adni a bort, addigra már minden másút van. Testvérek, jövünk a jólét. Mi választunk, az anyagot választjuk, és nem a lelket, nem az Istent. El kell ezen gondolkodnunk, ha emberi életet akarunk élni. És nagyon fontos válaszokat kapunk a mai evangéliumban. Az Ószövetségi Szentírásból csak rövid kerészt hallottunk. Ugye szoktak ilyet mondani, amikor valaki nagyon nagy bajban van, hogy az Isten is elhagy. Már minden összecsapott a feje fölött, még az Isten is elhagyta. Érdemes ám ezen is elgondolkodni, hogy vajon mit akarnak ilyenkor mondani az emberek, hogy még az Isten is elhagyta. Ez már a vég. Az ószövetségi proféta erről beszél, fogságban vannak Babilonban a zsidók, és a proféta lelkesíti ezeket az embereket, hogy emberek, mert úgy gondolták, hogy az Isten is elhagyta őket. És emlegették a jeruzsálemi templomot, a salamoni templomot, milyen gyönyörű volt, és ők már talán meg sem látják. És akkor azt mondja a proféta nekik, nem hagyott el benneteket az Isten. És ez azt jelenti, hogy tartsatok ki, és segítsétek egymást. Nagyon érdekes üzenet ez a 2600 évvel ezelőtt írt néhány sornak. Az, hogy nem hagyott el az Isten, ez azt jelenti, hogy tartsatok ki, tartsatok össze, mert csak akkor lesz erőtök azzal az ellenséges hatalommal szemben. Martin Buber, a nagy zsidó, biblikus, szentírás, tudós azt mondja, nem csupán erről van szó, hogy az Isten szeret benneteket, hanem az Isten kedvel titeket. Testvérek, ízlelgessük ezt a szót. Az, hogy van Istenünk, a proféta ezt mondja ezeknek a fogságban lévőknek, kedvel benneteket az Isten. Milyen nagyszerű, mikor azt mondjuk valakire, hogy kedvelem. Jó vele lenni. Szívesen vagyok vele. A gondjairól is szívesen hallgatom. És a gondjaival is szívesen foglalkozom. Amikor az Isten felől élünk, akkor ez ezt jelenti, hogy ha összetartozom valakivel, ha valakivel úgy tartozom össze, hogy kedvelem, akkor lehet, hogy nem lesz annyi ennivaló, mint szeretném, nem lesz olyan ruhám, mint szeretnék, nem lesz olyan anyagi helyzetem, mint kívánom, és kit érdekel? Ha van valaki, akivel összetartozom, lélek felől, motiválom a gondolataimat és az életemet. És aztán még tovább megyek most már Jézus szavaira utalva. Szintén Martin Buber mondja az evangéliumokkal kapcsolatosan, bár ő zsidó és ószövetség világában él, de azért Jézus, mint proféta, és Jézus szavai neki nagyon fontosak, azt mondja Jézus szavaira utalva, hogy az, hogy az Isten szeret, az, hogy az Isten kedvel bennünket, ez azt jelenti, az ő szeretetének a lényege, az, hogy ki vezet. Ezen is érdemes sokat gondolkodni, hogy ki vezet. Ki vezette Isten Ábrahámot az ő családja közül, és nagy népé atyává tette. Ki vezette a zsidókat az egyiptomi fogságból, és szabaddá tette őket. Ez a fogalom, hogy ki vezet, ez az élet szolgálatát jelenti. Az, hogy az Isten szeret, ez ezt jelenti, hogy szolgálja az életünket. Kivezet a magunk világából. Kivezet az én szűkös gondolkodásomból. Kivezet az én önzésemből. És oda vezet a másik emberhez. Mert a másik emberrel összetartozunk. És akkor, amikor Jézus megmondja az orvosságot, a gyógyszert, akkor azt mondja, ti keressétek előbb az Isten országát, és a többi megadatik. Majdnem, hogy így mondanám, a többi nem számít. Mert ha az Isten szeret, ha az Isten kedvel, ha az Isten kivezet az én szűkös gondolkodásomból, az én önzésemből, akkor egymással összetartozunk, akkor egymást erősítjük és éltetjük. Ha egymással így tartozik össze férfi és nő, ha egymással így tartoznak össze családtagok, ha egymással így tartoznak össze egy nemzetnek a fiai, akkor legyőzhetetlenek vagyunk. Akkor ezek a gondok, hogy mit eszünk, mit iszunk, mibe öltözködünk, sok van vagy kevés, ugyan mit számít. Persze, hogy jó. Tudja a ti mennyei atyátok, hogy ezekre szükségetek van, jó, ha ebből több van, de valójában az életünk nem ezen fordul meg, hanem azon, hogy mi keressük előbb az Isten országát. Az Isten országa az Isten, aki szeret, aki kedvel, aki oda vezet a másik emberhez. Így épülnek fel emberi kapcsolatok, nem pedig olyan kapcsolatok, ahol önző céljainkat valósítjuk meg. Így épülnek föl házasságok, így épülnek föl családok, így épülnek fel közösségek, így épül a nemzet, és én azt hiszem, hogy ma nekünk nagyon okosnak kell lenni ebben a kicsi Magyarországban, nagyobb volt valaha, hogy félre ne vezessenek bennünket ezzel a csalfa ajánlattal, hogy jövünk a jólét. Nem, jövünk az Isten. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden látható. Kedves testvérek, mi néha még azt se tudjuk, hogy mi bajunk van. Csak valami nincs rendben, nyugtalanok vagyunk, békétlenek vagyunk. Ugyan tudja az édesanya, amikor annak a aprócska csecsemőnek fáj a hasa, hogy mi baja van, csak üvölt a szegény. És akkor az anyuka odaveszi magához, beszélget hozzá, és egyszer csak ez a hang ismerté lesz a számára, és békíti, és nyugtatja, addig, amíg kap valami teját, vagy nem tudom én mi mindent. Valahogy így vagyunk mi is az Istennel. Hogy ha ilyen bizalommal tartozunk hozzá, akkor is meg tud nyugtatni bennünket, ha mi magunk meg se tudjuk fogalmazni a bajunkat. Kérjük ebben az imádságban ezt a Istenre hagyatkozást, ezt a kegyelmet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a föld. Thank you. könyörögjünk. Üdvösség szerző ajándékoddal vendégeltél meg minket, Istenünk, kérjük irgalmasságodat, hogy amivel most földi életünkben táplálsz, ugyanazzal a mennyei eledellel tégy bennünket az örök élet részesévé, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves testvérek, az Isten áldását majd kapjuk, és kérjük az ő segítségét, hogy tudjuk formálni és alakítani Isten szándéka szerint emberi kapcsolatainkat, ennek a világnak a mindennapjait. Ne a világ alakítson minket, hanem mi alakítsuk Isten elgondolása szerint az életünket, egymás életét, a világot. Azt hiszem, hogy ebben a programban, ami szent rend alapítónk, Istenes Szent János csodálatos módon vett részt. Március 8-án ünnepeljük az ő névnapját, és erre 9 napon át készülünk, azért van itt az erekjéje az oltárnál, és kérjük az ő támogatását is, mert hisszük, hogy erre az intézményre, amit irgalmasrendi kórháznak mondunk, szükség van még Magyarországon is. Tudjuk, hogy nagy gondok vannak ezen a területen is, de szerintünk az a fajta gyógyító szellemiség, amit ő megvalósított itt Európában, arra ma is szükség van Magyarországon is. Mi így gondoljuk, vannak, akik nem. Mi most a szentmise végén az ő közbenjárását is kérjük, és így búcsúzunk el egymástól. Álljunk föl!
Thank you.
izzó szeretet tündöklő példája, dicsőséges atyánk, istenes Szent János, esedezd ki számunkra a szeretet lelkületét, mely megszabadít minket bűneinktől. Imádkozzál érettünk, istenes Szent János atyánk. Könyörögjünk, Istenünk, te szeretetet tűzével árasztottad el istenes Szent Jánost, aki ennek erejével betegeket menekített ki a lángokból, míg ő maga sértetlen maradt. Az ő közben járására kérünk, gyújtsd föl a mi szívünkben is szeretetedet, hogy most is mindenkor a tieid legyünk, ugyanazon, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjünk békében. Amen.